Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm a kedves hallgatókat itt a Mária Rádió hittanyjában. Puskás Antal vagyok, és a mai hittanórán, mint ahogy a múltkor is, mariológiába tekintünk bele, ami a Máriáról, szűzanyáról szóló tudomány, a hittannak az a része, amely az ő életével, szerepével, jelentőségével foglalkozik. A teológiában már a kezdetektől fogva kialakult külön rész, amely a szűzanya jelentőségével foglalkozik. Több szempontból lehet természetesen megközelíteni ezt a óriási témát. Ezen a mai napon bepillantunk a Szentírás keletkezése utáni néhány első századba, tehát körülbelül Krisztus után 70-től a Krisztus utáni 3. századig. Megnézzük, hogyan alakul a máriológia, vagyis a szűzanyáról szóló egyházi tanítás. A mariológia természetesen nevekhez kötődik, hittudósok neveihez, akiket egyház atyaként ismerünk, ilyen antiókiai Szent Ignác vértanú, az egyik nagy szentünk, és Justinus vértanú, valamint Tertullianus. Latin nevek ezek, Európa különböző vidékein éltek, és nagyon tanult emberekként, hittudósokként nem csak okosak voltak és bölcsek, hanem egyszerre nagyon szentek is, majdnem mindegyikük vértanú lett. Ilyen háttérrel kutatták ők ezeket a kérdéseket, és közben látni fogjuk, hogy micsoda harcokat vívtak meg azért, hogy megmaradjon a hitnek épsége, a katolikus hitnek a megalapozottsága. Tulajdonképpen mindig onnan indultak ki a teológiai újabb megfogalmazások, vagy pontosítások az első néhány században, hogy az egyház tanítói találkoztak akár írásban, akár szóban nagy hatású eretnekekkel, és velük szemben kellett megfogalmazni a tiszta tanítást. Antiókiai Szent Ignác, tehát aki Krisztus után 70-től Antiókia püspöke, különböző egyházi közösséghez intézett leveleket, és ezekből ismerjük az ő tevékenységét, gondolatmeneteit. Az ő írásai a mariológiai szempontból nagy értékűek, mert már tükrözik az egyházi hagyomány egy darabját. Vagyis nem egyszerűen csak az ő meglátásai ezek, hanem már az egyház hitének, a korabeli egyház hitének, amely elterjedt több vagy messzebb vidékeken is, ennek a hitnek egy darabját tükrözi már az ő írása. Kettős irányvétel határozza meg az ő tanítását Krisztusról és a Máriáról. Két irányba kellett harcolni, más szóval. Az egyik irány a gnózis ellen, másik a judaizmus ellen. Természetesen ezek nem mindenkinek elsőre érthető szavak, ezért ezeket megmagyarázom. A gnózis jelenti a tudást, azaz eretnek mozgalom, amely ma is természetesen virágzik, azt tanítja, hogy az ember a tudás révén tud megvilágosodni, a belső titkos ismeretek révén képes arra, hogy megváltsa saját magát. Ez az egyik irány tehát, amellyel szemben Szent Ignácnak meg kellett védeni a katolikus hitet. Másik irány a zsidó kereszténységben, vagy annak kevelén létrejött eretnekség, a judaizmus. Ez pedig nyilván zsidó gyökerekkel rendelkezik, és sehogy sem tudja elképzelni, hogy Isten emberré lesz. Ezekben a védekezésekben, ezekben a tisztázásokban, amikor Szent Ignác és a többi egyházatja is tanít, Mária különleges helyet kap. Még nem elszigetelten tekintik őt, mint a hittudománynak egy külön-külön darabját, ezt, vagy témáját, hanem az egyetlen üdvtörténet lényeges mozzanataként ragadják meg a szűzi szülést, ugye a megtestesülést. Tehát Krisztusról tanítanak, Krisztusról beszélnek, de közben, ahogy beszélnek róla, ahogy írnak róla, mint egy titokzatos virágként, és egyre fontosabb jelenlétet kezdenek tulajdonítani a szűzanyának. A továbbiakban fogjuk látni, hogy miért. Ezt írja egyik helyen Szent Ignác. Istenünket, Jézust, a Krisztust Mária a méhében hordta, Isten üdv terve szerint, Dávid magvából, és mégis a Szentlélekből. Megszületett, és megkeresztelték, hogy szenvedésével megtisztítsa a vizet. És e világ fejedelme előtt rejtve maradt Mária szüzessége és más állapota, épp úgy az Úr halála, három hangosan szóló titok, amelyek Isten csöndjében teljesedtek. Irodalmilag is egy nagyon szép megfogalmazás ez, de tulajdonképpen azt mondja, hogy e világ fejedelme, vagyis az ördög előtt rejtve maradt Mária szüzessége, várandósága, épp úgy az Úr halála, ez a három titok. Vagyis ennek a jelentősége maradt rejtve a sátán előtt. Természetesen ezt azért mondja, mert a sátán követőinek tekinti az eretnekeket, akik ugyanezeket tagadják. Tagadják Mária szüzességét, tagadják azt, hogy igazi anyja volt Krisztusnak, és tagadják az Úr halálát is. Ez a három hangosan szóló titok, ami nagyon mélyen kötődik megváltásunkhoz. És ezek körül forog az ősegyháznak a tisztázó tanítása. A gnosztikusok ellen, akikről már szóltam, Szent Ignác nyomatékozza, hogy valóságos embersége van Krisztusnak, és valóságosan megszületett. Tudnélik, a gnosztikusok azt tanították, hogy ez csak egy látszat születés volt, illetve látszat teste volt Krisztusnak. Hogyha ezek a tanítások elterjednek, és hogyha az egyházatyák nem küzdenek meg velük, akkor nagyon rossz állapotba került volna a hitünk, és nagyon messzire eltávolodtunk volna az igazságtól. Tulajdonképpen, ahogy már említettem, a napjainkban is sokfelé terjedt el az úgynevezett gnosztikus látásmód, de nézzünk egy kicsit a mélyére, hogy honnan ered. Honnan alakul ki az egyik vagy a másik eretnekség? A gnosztikus például, akik azt állítják, hogy Krisztusnak nem volt igazi teste, és egyébként is a test önmagában és az anyagi világ önmagában valami végzetes hibának a következménye. Természetesen ezek őrültségek, de mégis ezt tanították. Az egész onnan indul ki, hogy mint minden ember, ők is megtapasztalták a rosszat a világban, a fájdalmat. Ez egy általános tapasztalata az embernek. És mivel nem tudtak rá választ adni, hogy miért van rossz a világban, azért egy egyszerű visszakövetkeztetéssel, amit persze hibás, arra jutottak, hogy a rossz onnan van a világban, hogy a kezdetben is volt a rossz és a jó, mint két külön alapelv, ami egymással egyenlő volt. Természetesen ez egy nagyon hibás látásmód, de ebből indultak ki. Mint ahogy a hinduizmus is például ebből indul ki. Így tehát, ha volt eredetileg a rossz, mint önálló elve a világnak, akkor ebből alakulhatott ki a testi világ, az anyagi világ, és ennél fogva az önmagában rossz. Ő szerintük. Így tehát a megújulás, az újjászületés, a megvilágosodás csak a lélekre vonatkozik. Éppen ezért az ő elképzeléseikben, az ő rendszerükben semmi értelme nincs annak, hogy Isten fia megtestesüljön, és semmi értelme sincs annak, hogy Mária igazi anyja legyen Krisztusnak. Semmi értelme nincs annak, hogy anyaként legyen ott az Isten fia megszületésénél. A másik eretnekségnek, a judaizmusnak az eredete, a kiindulása pedig a zsidóság köréből indítható, eredeztethető. Az ő rossz istenképükből alakult ki az az elképzelés, hogy Isten még véletlenül sem testesülhet meg. Egy olyan távoli istenképük volt ezeknek a zsidóság gondolatkörében megrekedt eretnekeknek, amely nem engedte meg számukra még csak a gondolatát se annak, hogy Isten valamiféleképpen az emberi természetet magára vegye. Ahogy Pál apostol fogalmaz a korintusi levélben, Krisztus keresztje a pogányok számára balgaság. Ugyanúgy a zsidók számára pedig botrány. Lukács és Máté evangélista a szűztől való születést a gyermekség evangéliumokban úgy közlük, mint egy nyitányát az egész evangéliumnak. De Szent Ignác, vértanunk, ő már beállítja a szűztől való születést az üdvtörténet egészébe. Vagyis nála nem csak egy kezdete valami kis történetnek, Krisztus életének, hanem óriási jelentősége van az egész emberiség megváltására nézve. Az, hogy a Máriától való születést hangsúlyozza. Ebben kifejeződik az, hogy Krisztus valódi emberlétet vett magára. Hiszen azt a gnosztikusoknak, az eretnekeknek is könnyű volt elfogadni, hogy Krisztus létezett már az ember, már a születése előtt is. Csak azt volt nekik nehéz elfogadni, hogy testet vett magára. De azzal, hogy Szent Ignác hangsúlyozza, valóságosan megszületett Máriától, azzal mint egy pecsétet nyom rá a tanításra, hogy valóságos ember lett. Így hát a szűztől való születés az igaz hit jelszava. Így tudták megőrizni és világosan megkülönböztetni a katolikus tanítást mindenféle elködösítéstől. Rövid szünet után visszatérünk, és megnézzük további eretnekségeket, amelyekkel szemben Justinus és aztán Lioni Irénaeus kifejtették az egyházi tanítást. Thank you. Kedves testvérek, itt a Mária Rádió hittanóráján a mariológiával, vagyis Máriáról szóló egyházi tanítással foglalkozunk, ahogy azt az első egyházatyák megfogalmazták. Most mondom, hogy 10 óra 30-tól lehet betelefonálni a rádióba, és szívesen válaszolok kérdéseikre ezzel a témával kapcsolatban. A 061-374-0904-es telefonszámon, tehát 10 óra 30-tól lehet minket hívni. Folytatjuk tehát a hittanórát. A Justinus vértanú egyik művében, Párbeszéd a zsidó Trifonnal címűben, egyébként a ilyen ősegyházi hagyományban szokásos, hogy párbeszédes formákban írták meg, fejtették ki az egyházi tanítást, könnyebben emészthető volt ez az olvasók számára, mintha egyszerűen csak egy hosszú-hosszú monológot írtak volna. Ebben az írásban találkozunk először az Éva-Mária párhuzam kifejtésével, vagyis hogy hogyan kapcsolódik össze Évának, Ádám feleségének és Máriának a szerepe. Éva-Mária párhuzam feltételezi azt, hogy maga a teremtés jó. Vagyis, amíg a gnózis úgy fogta fel a világot, hogy az rossz, és maga a test is rossz, ezért elutasította az Isten fia emberré válását. Amikor az egyházi tanítók összekapcsolják a teremtés elején ott álló Évát és Máriát, azzal egy kapcsolatot hoznak létre az Ószövetség és Újszövetség között, a teremtés kezdete és a jelen világ között. Mert hogy Mária átveszi Évának a szerepét, akinek ugyan az volt a feladata, hogy minden élő anyja legyen, de a bűnével minden élő halálát okozta. Annak azonban, aki elutasítja a teremtés jóságát, számára két külön és össze nem egyeztethető az Ószövetség és az Újszövetség. Például a Markion nevű eretnek tanító azt állította, hogy az egész Ószövetség nem is érvényes, sőt az Újszövetségnek egy része is nem érvényes. Magát az Ószövetségben leírt Isten sem azonosította Jézus Krisztus atyával. Így tehát nagyon nagy veszélyt jelentett ez a tanítás az egyházra nézve. A mi szentjeink viszont, ahogy a Antiochi Szent Ignác és Szent Justinus is, az elmélyült imádságban megérlelt hitüket úgy adták elő, ahogy ezt a Szentlélek ihlette nekik, és így maradt meg mind a mai napig számunkra a tiszta hit. Nagyon fontos, hogy ismerjük ezeknek a tanítóknak az írásait. Sok megtalálható közülük a Zsolozsmás könyvben, ami mindenki számára hozzáférhető, akár interneten is. Azzal, hogy Máriát, mint új Évát láthatják, azt tanúsítják az egyházi tanítók, hogy Mária nem csak önmagában, személy szerint anyja Jézusnak, hanem feladatot is vállalt magára az egész üdvösség történetben. Itt kezd tehát kibontakozni Máriának az a nagy szerepe, ami a mai katolikus számára már teljesen egyértelmű, vagy sok katolikus számára egyértelmű, hogy Mária minden embernek az anyja. De hogy a katolikus tanítás idáig eljutott, ahhoz éppen ebben a kezdeti fázisban meg kellett tudniuk fogalmazni az egyház tanítóknak ezeket a nehéz válaszokat. Mária tehát, amikor igent mond Krisztusra, az Isten fiára, hogy anyja legyen, akkor ezzel a döntésével olyan szerepet vállalt föl, amely mind a mai napig él. Olyan feladatot vállalt magára, ami mind a mai napig érvényes. Aztán, hogyha tovább megyünk Justinus egyházatjához, ő az Izajás 7.14-ben található jövendőléssel kapcsolatban fejti ki a tanítását. Ismerős ez biztosan, karácsony környékén szoktuk hallani, íme a szűz fogan és fiút szül, és Emmanuelnek nevezik el. Ez lesz a jel, mondja Áháznak Izajás próféta. Ebben a tanításban, kifejtésben Justinus hangsúlyozza, hogy amikor Isten azt mondja, hogy ez lesz a jel számatokra, akkor ez egyértelmű, hogy valami különlegesnek kellett lennie. Éppen ezért rámutat, hogy a jel maga a szűznek a szüzessége. Az ugyanis, hogyha egy fiatalasszonytól született volna a megígért felkent, akkor az nem lett volna jel, hiszen ez teljesen természetes. Manapság is előfordul még, hogy a szűzi születést, vagyis hogy a születés előtt, Krisztus születés előtt Mária szűz volt, ezt nem valós eseményként fogják fel, hanem úgy magyarázzák, ahogy mondom még ma is, mint valami pogány mondákból merített kijelentésmódot. De ez nem ma fogalmazódott meg, és nem ma kezdődött, hanem már a második évszázadban találkozunk ezzel, ugyanis sokan állították akkor már, hogy a pogány mítoszokból, pogány mondákból vették át a keresztények, hogy Jézus Máriától született, mint szűztől. Nézzünk egy kicsit utána ennek. Ezek a mondák, például, mint hogy Zeus halandó asszonyokkal hál és házasságtöréses történetei vannak, ezek a mondák nehezen elképzelhető, hogy komolyan hatottak volna a keresztényekre. Például pontosan azért, mert teljes erkölcsi fertőben megfogalmazott történetekről van szó. Justinus magától értetődően határozottan elutasította ezeket a pogány mítoszokat, de ugyanakkor mégis megvédte Jézus eredetére vonatkozóan az igaz hitet. A pogányok és maguk a zsidók is csak ezekre a pogány mondákra tudtak hivatkozni, amikor elutasították a szűzi születést. Nem tudták ugyanis elképzelni, hogyan lehet, hogy apa nélkül született Krisztus. Az egyházatyáknak tehát ezt az álláspontot is meg kellett védeniük. Az embernek az az elképzelése, hogy csak apától és egy anyától születhet egy új ember, természetesen normális elképzelés, és nincs benne semmi elvetendő, de amikor Krisztus születéséről van szó, aki a szűzanyától született, akkor ezen felül kell emelkednünk, és látnunk kell, hogy itt tulajdonképpen a Szentlélek teremtő tevékenységéről van szó. Amikor beárnyékolja a Szent Szüzet, akkor itt nem egyesülésről van szó, hanem a teremtés erejéről. Mint ahogy Ádám és Éva is szülők nélkül jött a világra, Istentől közvetlenül, ugyanígy Krisztus is. A teremtés ereje az, amely őt a szűz ölén létrehozza. Ennek tehát semmi köze sincs a pogány mondákhoz, mintha ez egy átvett történet lenne. A pogány mondákban, mítoszokban továbbá az is világos, hogy az istenek és az emberek egyesüléséből származó lények, valamiféle félistenek, hősök, köztes lények. Jézus Krisztus azonban igazi Isten és igazi ember. Természetesen ez sohasem fog beleférni azok fejébe, akik a maguk elképzelése szerint akarják magyarázni a teremtést, annak az eredetét. Tehát mindig valahol ott kell találni az eretnekségeknek a gyökerét, ahol a teremtés eredetéről van szó. A jó és a rossz eredetéről. Ha abból indulunk ki, hogy a teremtés kezdetén a bűn lépett a világba, és onnan származik a rossz, akkor nem fogunk eltévedni az egyházi tanítás révén. Ha viszont azt feltételezzük, hogy a kezdetben volt az ős jó és az ős rossz, abból mindig helytelen következtetésekre fogunk jutni, és mindig feloldhatatlan problémákkal találkozunk, amikor Mária szüzességéről, illetve Krisztus valódi emberségéről vagy istenségéről beszélünk. Kedves testvérek, ha tehát van kérdésük ezzel a témával kapcsolatban, a 061-374-0904-es telefonszámon hívhatnak minket, illetve bármilyen Máriával kapcsolatos kérdésre is szívesen válaszolok. És akkor most hallgassuk meg Antonio Caldera Stabat Materét. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Puskás Antal vagyok.
Dicsértessék a Jézus Krisztus. Nagyon nagy lelki haszonnal hallgatom a tanítását, és... Halló?
Igen, itt vagyok, tessék, hallgatom. Hallgatom. Itt van a vonalban, Zoltán?
Halló?
Itt vagyok, tessék mondani.
Halló?
Itt a Mária Rádió.
Halló?
Halljuk, halljuk, Zoltán, tessék mondani.
Köszönöm szépen, mert közben eltűnt. Nos, azt szeretném kifejteni, hogy ahogy a atya elmondta, hogy hogyan válik az egyházban a rossz jóvá. Ahogy az eretnekségekből nagyon fontos tisztázások jönnek része, és beugrott nekem Sik Sándornak az a verse, amiből négy sort idéznék. A bűn se féld, a pázsit, gyomot is hajt, ha ázik. A ravasz művész az Isten, a rossz is jót csirázik. Tehát ez a vers ugrott be arról, hogy mennyi hasznot, mennyi tisztázás a zsinatok számára, ugye a gnosztikusok, a judaizmus, meg számtalan más eretnekség, aminek a tisztázása mind az egyház előnyére vált.
Igen, igen, ez valóban így van. Nagyon szépen köszönjük ezt az idézetet. Ez is a hasznunkra vált.
Igen. Én is köszönöm.
Köszönjük szépen, hogy hívott.
Köszönjük a jövős.
Mindörökké, amen. Hát tulajdonképpen az ebből is látszik, hogy amikor valami problémával találkozunk, valami nehézséggel az életben, akkor ezt Isten azért is engedheti meg, mert belőle valami többet, valami jobbat hoz ki. Ehhez természetesen arra van szükség, hogy ne kést ragadjunk és köveket, hanem elkezdjünk imádkozni és gondolkodni, így tudjuk megfogalmazni a helyes tanítást, illetve a helyes utat magunk számára. Nem tudom, van-e még hívó? Kedves hallgatók, köszönjük a figyelmüket, hogy velünk tartottak a mostani hittanórán, és búcsúzunk önöktől, legyen egy áldott napjuk, dicsérdessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Pálos atyákkal.